Nappa 1944. június 15-e és szeptember 30-a között a szerbiai Bor munkatáborában dolgozott, ott a Horradnóti Miklós is. Szemtanú volt tehát, a népirtás szemtanúja, fiának a történtekről mégsem mesélt. György Péter édesapjáról van szó, de beszélhetnék még több ezer túlélőről, akik nem tudták a borzalmat máshogy feldolgozni, csak is a felejtéssel. A 45-tel bekövetkezett felszabadulás néma közönye remek terep volt erre. Zsidó és nem zsidó is érdekelt volt, a szocializmus korszelleme ezt kívánta. Ott voltak viszont a gyermekek és az unokák, akik már máshogy gondolkodtak. Az Apám helyett című könyv, mely nem is regény, nem is tanulmánykötet, valahol a kettő között, valahol erről szól, és ugyanúgy egy újfajta megközelítése a holokausznak könyvben, mint a Saul fia filmben. György Péter esztita és média szakember sokat foglalkozott a témával a könyvön kívül is, nem csak a holokausztal, de annak recepciójával, befogadásával is. A Saul fia sikerén felbuzdulva megkerestük Budapesten, hogy kikérdezzük, miért, meddig és hogyan érdemes a 20. század egyik legborzasztóbb népirtásáról beszélni. Saul fia ön szerint mitől különleges? Miben más mondjuk, mint a többi eddigi holokauszttal foglalkozó film?
Hát filmként. Tehát nem politika, meg nem nagyon művészeten kívüli dolgok vannak benne, hogy most ez vagy az vagy amaz, hanem hogy egyszerűen a film esztétika leggyakorlatilasabb normái szerint egy olyan világot és olyan látványt teremtett, amit nem láttunk előtte, illetve csak nagyon bonyolult feltételekkel, és inkább franciaszában, ezt mondom, elmondom egy mondatban, de holokauszt ügyben azt a problémát moldotta ezzel meg, és ez valóban összefügg a holokauszttal, hogy mindenkit halálra idegesítettek azok a filmek, teljesen mindegy, hogy a Spielberg, vagy a Sorstának az olyan rettenetesen rossz film, hogy ez egyáltalán az egészen elviselhetetlen film, nem a Polanszkinak a zongoristája, vagy hát azt kell mondanom, hogy a Szabó Istvánnak a napfényize is rettenetes ebből a szempontból. Egyszerűen vizuálisan rettenetesek, mert egy olyan világot állítanak föl, ami a szónak ebben az értelmében pusztán, és most akkor átérek arra, hogy a film is csinálta, mélységédesség szempontjából elviselhetetlen. Tehát minden szimpadias lesz, művi lesz, nyomasztó lesz. És az, hogy ezek az emberek két dolgot eszeltek ki. Az egyik ez, hogy ami szerintem a döntő kérdés, hogy a homályosság az egy optikai tartomány. Az a láthatóság birodalmának a része, és egyben láthatatlanná tesz. És hogy ebben a tartományban az, hogy a főhős nek az arcát látod mindig szembe, és szembe, és mögötte borzalmas mennyiségű dolog történik. Tehát ott táncosok vannak, akik halottat játszanak, tehát egy nagyon-nagyon professzionális, vizuális és logisztikai és testkulturális munka van mögötte, de nem éles. És ez nem csak azért van, mert ugye a könyv, a film elviselhetőbb, amúgy elviselhetőbb egyszerűen, mert így is egy borzalmas fizikai küzdelem végignézni, tehát a szégyennek és a tényleg effektív, a rettenetnek az érzése, hanem azért, mert nagyon pontosan rekonstruálja azt, ami ezekkel az emberekkel ott történhetett, gondoljuk mi, hogy megpróbálták a létüket a következő lépésig korlátozni, és nem egy ilyen nagy, széles, édes vedútában élni. És a másik része az pedig, ami az a hang, amit egyébként valóban, mint erre a Kovács András Bálint nevű barátom fölhívta a figyelmemet, csak azért mondom, mert ezt őtől tanultam, tehát ezt illik így mondani, kiváló filmesztéta, hogy ne felejtsem el, persze természetesen nem tudtam róla, hogy az az eljárás, hogy a nagyon szűk klaustrofóbiás tereket kinyitjuk a hangban, ez egy közhely a filmtörténetben, mert ez a Brössonnak a vidéki pap bizony, és hogy ez egy 51-es forradalom, hogy sokkal többet hallasz, mint amit látsz. Amit persze, amikor már megtekintettem a filmet, akkor beláttam, hogy igen, ezt ráadásul a Nemes Jeles franciaszában végezte a film tanulmányait, tehát nyilván egyszerűen úgy tanulta meg, mint ahogy a magyarok megtanuljuk a Fábri Zoltánt, vagy a Szőcs Istvánt, vagy már mindást. Tehát magát értetődően. De ez ebben a kontextusban egy tehát ez a kettő együtt, tehát a hangnak, és azért már elég nem használták ezt a dolgot. Ez egy filmtörténeti dolog. Tulajdonképpen ennyi, és hát a nagyon persze a Rüriger egy nagyszerű színész, illetve nem színész, hanem egy önmagával furcsán azonos ember. Szóval ez a dolognak a lényegi része, és aztán van egy csomó persze akcidentális, amit nem lehet előre kiszámítani, hogy milyen Magyarország, meg hogy ez egy magyar film, és hogy mégis meg tudta csinálni, és hogy persze ezekben a díj özönben, amit megkapott, ebben nyilván rengeteg politika van, és rengeteg nem monokauzális, egymásra épülő összefüggések, és nyilván benne van a Magyarországról való mizerábilis véleménytől elkezdve, de az mindig benne van mindenben. Tudod, a lényegtelen.
Az Erdély és a zsidóság kapcsolatára kérdeznék rá. Ön írt nem mellesleg egy könyvet Erdélyről is, Képzelt Erdély volt a címe, ami egy kicsit az erdélyi kultusz kialakulásáról szólt. Magát ezt a zsidó témát nem említette benne, és nem tudom, talán nem azért, mert hogy ott a zsidóságról nem beszélnek, tehát ez nem téma.
Tehát nem látnám, hogy most direkt nem fogok magyar erdélyi magyarokat mondani, akik úgymond zsidók és nem zsidók, mert ez teljesen értelmetlen és ostomasnál. De hogy hát, hogy ha egy kisebbségi kultúrában él valaki, és hát már elég hosszú ideje kisebbségi kultúrában élnek, tehát azért 90 éve, az, és egy bizonyos szempontból előtte is abban élt Erdély, mert azért az soha nem volt etnikailag egy homogén világ, tehát mindig is egy hol többségének beállított kisebbségi kultúra volt, de mindig is egy kultúrák közi világban élt, abban egyszerűen egy bonyolultabb és egy sokkal másabb, eltérő kultúrás mintázat, mint a miénk. Tehát az, hogy valaki zsidó, az egy probléma, de magyar zsidó-e vagy nem? Tehát, hogy ezek a szövetségek, a lojalitásoknak, az együttműködésének, a kooperációknak és az idegenségeknek a kultúrás mintázata, az nagyon más, hogyha etnikai, vallási és nyelvi rácsok keverednek egymással, és nem arról van szó, hogy mi mind magyarok vagyunk, csak most úgy döntünk, hogy ti nem.
Én Erdélyben nagyon sokszor találkoztam azzal a véleménnyel, tehát akár a Saul fia kapcsán olyan emberektől, akik még nem nézték meg, tehát nem foglaltak igazából véleményt, de az volt az első, hogy már megint egy holokauszt film, és hogy minek erről ennyit beszélni, amikor emberek milliói haltak meg más körülmények között. Ön erre mit válaszolna?
Ez szerintem Erdélyben nincs így. Magyarországon van ez a teljesen elképesztő és őrült kettőség, hogy majd akkor legyen egy film, amikor majd rólunk is csináltak egyet Trianonról. És ez annyiban egy érdekes dolog, hogy hát azért az tényleg egy példátlan aljasság, azt kell mondanom, hogy ha valaki holokausztot nem tartja egy magyar történetnek. És azért az mégiscsak, hogy a legnagyobb magyar temető az Auschwitzban van. És azért ezzel nagyon el kell gondolkozni, mert nem tud senki egy 400-es magyar temetőt az ország határán kívül, aminek ráadásul nincs nyoma. Tehát azért ebből a szempontból én ezt egy nagyon komoly pozitívumnak látom, hogy ezt a filmet mégiscsak megnézte 200 000 magyar ember, mert még a legmegátalkodottabb és züllette magyar antiszemiták sem tudják azt gondolni, tehát beleértve Novák előttől az egész Jobbikig, hogy van úgymond 200 000 zsidó, aki érintett, és nem azért nézik meg az emberek, mert úgymond zsidók vagy, mert zsidó barátok vagy nem, hanem talán azért, mert a magyar történelmről van benne szó. De ez nem jelenti azt, hogy valóban ne lenne ennek egy kontextus, és nem jelenti azt, hogy ne érteném ezt a dolgot. Mert hogy valóban elkezdve a, nem tudom, a második világháború, tehát hogy nem csak a holokauszt van egy érzékeltetlen távolságban, hanem megnézi a Tompa Andrea a legutolsó könyvének a nagyon magyarországi recepcióját, amelyik egy nagyon komoly recepció. Mert hogy először találkoztak a nem csak az én nemzedékem, de nálam idősebbek és fiatalok azzal, hogy azok az emberek ott hogy éltek. Hogy az impérium váltás előtt, alatt, után hogyan élnek. Tehát, hogy az nem egy politikai probléma, hanem egy érzék is, vesdőszer zsidók, meg nem zsidók, hogy azok lefekszenek egymással, hogy az van, érti, hogy az emberek élnek. És az ugyanilyen érzékű probléma, szerintem zseniális könyv, és nagyon, és nem csak azért, ugyanez, mint a Saul, nem csak azért, mert egy politikai doktrína, hogy ahogy ez a Karácsony Benő, ez egy magyar író, és nincs mit, aki neked nem magyar író, az meg idióta. De hogy azért mondom ilyen éles szavakkal, mert erről nem olyan szeretek vitatkozni. Szóval nem, tehát nem, aki azt gondolom, hogy a Karácsony Benőről ne kell velem vitatkozni, én velem biztos, hogy nem lehet. Végig. Vagy amikor valaki azt mondja, nem akarok hallani a Szilágyi Domokosról, mert besugó volt, akkor az sem. Oké, nem akarsz, ne olvassál. De hogy azért egy nagyon fontos könyv, mert nem egy politikai doktrinát jelenít meg, hanem egy érzéki tapasztalatot. És az nagyon releváns.
Meddig lehet a holokausztról beszélni? Tehát, hogy hány generációnak kell felnőnie ahhoz, vagy ez egy olyan téma, amiről amíg az emberiség él, addig meg kell emlékezni?
Én nem tudom, hogy a jövőben mi van, azt tudom mondani, hogy meddig van, hogy amit az Angela Merkel, akit én mérhetetlenül nagyra tartok, és azt gondolom, hogy hosszú évtizedek óta először jelent meg az európai szintén egy nem csak német, de egy európai politikus, akinek vannak valami elképzelései arról, hogy a világ mire való, és nem arra való, hogy vendéglőkben zabáljunk, és ezt hívják Európának, hanem valami elképzelés arról. Ő azt mondta egyszer tavaly, hogy ez egyre közelebb van.
És hogy
hát a holokausz egyre közelebb, nem, hogy a holokausz egyre közelebb van. Tehát hiába az a helyzet, hogy pont fordítva van, nem, hogy nem múlik el, hanem folyamatosan közelebb van. És ez nem egy döntésnek a kérdése nézve. Mindig, minden nap előkerül valami. Kibontanak a Kossuth téren egy lakást, ugye Pesten, és akkor a fal mögül kiderül, kizuhan, több ezer zsidó kitelepítettnek a papírja, amik ott voltak 70 évig. Akármit csinál Németországban, bárki, mindig előkerül valami, múzeumokból képek, tehát minden. Tehát ebben az a nagyon furcsaság van, nagyon furcsa dolog, hogy ez a 12 év az olyan elmondhatatlan brutális volt, hogy ebből tényleg az lett, és egyébként annak idején, amikor a maga tette utalást az apám nemzedékére, akkor senki, nem a magyarok hallgattak, az egész világ hallgatott. És hosszú évtizedekkel később valóban egy nagyon furcsa dolog belőle, egy univerzális, morális dráma. Ami nagyon-nagyon kivételes, hogy ráadásul erről van egy ilyen Európai Uniós papír Stockholmban, tehát ez nagyon-nagyon nehéz. És tulajdonképpen már az egészben a sajátos, hogy az univerzalizmus fogalma mint olyan, tehát hogy ami azt, egészen durván azt értem ezen, hogy olyan dolgok is ránk tartoznak, amik nem velünk történtek meg, és nem itt, és nem ma. Tehát az időben és a térben, mondjuk a térben közelebb, de az időben távolabb. Hogy ezek ránk tartoznak, ez, tehát hogy a humanizmus és az idő és a tér növekedése közötti teljesen automatikus historizálódás, ez nem működik. Ez egy nagyon egyedülálló dolog, és nagyon bonyolult. Szóval érti, amikor azt mondja, nincs mit csinálni a magyar miniszterelnöktől elkezdve akárki, hogy őt nem érdekli, hogy mi történik emberekkel, akik menekültek, azt jelenti, hogy tőle meghalhatnak. Akármilyen kegyetlen szó szerint ezt jelenti, még ha nem is gondolja végig, fölteszem, hogy nem gondolja végig. És látja, hogy hol nem rasszisták az emberek, nem is rasszisták, hol nem kegyetlenek. Például mondjuk Lesboszon, vagy Szicíliában. Mert őnek így a kérdés nem az, hogy mit jelent iszlámnak lenni, meg mit jelent zsidónak lenni, meg mit jelent ennek lenni. Tök egyszerű, arról van szó, hogy hasz, hogy hagysz meghalni egy gyereket a vízben, vagy nem. És erre az a válasz, hogy nem. És ugye az ő helyzetük abban az időben tette egyszerűbb, hogy ők ott vannak a közelében, tehát ők nem csukhatják be a szemüket, és mégiscsak az az abszolút helyzet van, hogy 800 km odébb mi besüklik a szemünket. És ezt az egész dolgot, ezt átjárja a holokauszt emlékezete, mert akkor mégis ugyanez történt, hogy Európát ketté osztották, mondta a Haim Herzog, az egyik részében a zsidók őket elhűzték, a másikban nem engedték be. És szerintem ez soha többet nem fordulhat elő. És valóban egyébként szerintem ez benne van ebben a kortárs világ, ennek a filmnek ennek a sikerében, hogy soha ilyen vacakul nem éreztem magam életemben, mint most. És nem a holokauszt miatt, hanem amiatt, ami történik. Mert egyszerűen tehát nem tudok úgy élni, hogy úgy élni a mindennapi életemet, és úgy csinálni, mint hogyha, ha úgy egyébként élem a napi életemet, hogy amikor azt, tehát ezt látom, vagy ezt, és teljesen tehetetlen vagyok, és ilyenkor az jut az eszem, hogy valóban biztos számos magyar ember pont így volt akkor, amikor hoztak egy zsidó törvényt, azt mondták magukban, hát azért az elég kellemetlen, hoztak még egyet, azt mondták magukban, végig a zsidók, meg szemetek is talán, azért ez túlzás. És nem gondolták azt, hogy az ezt a dolognak a vége. Nem gondolták azt, hogy nézze 50 ezer embert elvisznek és megölnek. Tehát, hogy az egész dologban van egy ilyen szörnyű reminiszcencia, hogy ez, ami most történik, hogy ez már egyszer volt.